Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. június 23-án az éjszakás technikus Tompos Péter nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai nap kelte időpontja 4 óra 39 perc, a nap nyugtájé pedig 20 óra 41. Ma az év 174. napja van, tehát 2026-ból még 191 nap hátra van. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok.
Imája.
Az örök béke hirdetője. Mennél hangosabban káromolják azt a nevet, amelyben egyedül van üdvösségünk, annál hangosabban és annál nagyobb örömmel valljuk. Benned lakozik az Istenség teljessége. Neked szólnak a karácsonyi harangok, neked újonganak a gyermekszívek, előtted hajoljon meg minden térd, téged valljon meg minden nyelv. Te vagy mindenkor sarokköve, minden világosságot kereső fényessége, minden éhező eleven kenyere, az örök béke hirdetője. Te vezesd mindazt, ami békétlen, Isten békességére. A szeretet kötelékével fűzd össze mindazokat, akik idegenek lettek egymás számára, engeszteld ki egymással mindazokat, akik ellenségesek lettek. Add meg nekünk a békét.
Hallgassák meg híreinket!
Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Ulrich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból a hétvégén a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiónk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bírók kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tisza-es törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakció vezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 9,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett áras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégéje helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utas segítő szolgálatok. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Thank you. Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa szombatesti beszéde Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Nyújtson segítséget és biztonságot a keresőknek. Leó pápa felhívása. A pápa hétfőn a Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája. Leó pápa Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Páviában tett szombati apostoli látogatásának utolsó állomásaként kora este Leó pápa a közeli Lodigiano kisvárosát kereste fel, hogy lerújja tiszteletét az 1850-ben ott született Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorló családoknak lett missziós apostola. A Szentatya az ő emlékének szentelte a beszédét, és szólt a migráció mai, sokkal bonyolultabb helyzetéről, amely azonban nem kevésbé igényli az egyház támogatását. Leó pápa örömmel köszöntötte Cabrini Szent Franciska földieit, polgári és egyházi hatóságait. Azért vagyok ma itt, szólt a Szentatya, hogy tiszteletemet fejezzem ki Cabrini anyának, a migránsok védőszentjének, az Amerikai Egyesült Államok első női szentjének, aki 1850-ben itt született Sant'Angelo Lodigianóban és Chicagóban, az én szülővárosomban halt meg 1917-ben. Amikor megtudtam, folytatta a pápa, hogy Sant'Angelo Lodigiano mindössze néhány kilométerre van Páviától, úgy gondoltam, megragadom az alkalmat. És most itt vagyok. Köszönöm a meleg fogadtatást. Így mutatja meg Lodigiano egyháza a pápa iránti szeretetét, egy olyan szeretetet, amelyet Cabrini anya egyedülálló odaadással és engedelmességgel táplált. Amikor ugyanis elérkezett az idő, hogy szerzetesi intézménye végső döntést hozzon az ő küldetése irányáról, ő azt akarta, hogy a pápa irányítsa azt. 13. Leó pápa pedig világosan fogalmazott,
non all'Oriente, ma all'Occidente.
Nem keletre, hanem nyugatra menjen, hogy ott szolgálja az Amerikában élő több ezer olasz emigráns életét, ahogyan azt Piacenza püspöke Scalabrini Szent János már korábban is tanácsolta neki. E két világosan látó pásztor hangján keresztül Cabrini anya értelmezte az idők jeleit és megértette, hogy el kell engednie a Kínába szólító missziós álmát, ahol Xaveri Szent Ferenc példáját követte volna, de most hivatását ott kell megvalósítania, ahol abban a pillanatban a legnagyobb szükség volt rá. De, kedves testvéreim, ha mai világra nézünk, mit is mondhatunk? Kérdezte Leó pápa. A jel, nevezetesen a migráció jelensége, most egy másik szakaszba lépett, amely minden bizonnyal összetettebb, de épp úgy kihívás jelent az egyház számára. Tegyük fel magunknak a kérdést. Ha Franciska anya ma élne, mit mondana neki az ő misszionárius lelkülete? És mit mondana Krisztus szíve az ő szívének, aki szerzetes nőként az ő országának szolgálatára szentelte életét? És mit kért volna tőle egy olyan pápa, mint Ferenc pápa, aki olasz bevándorlók fia? A migránsok szolgálatát ő pápasága egyik kulcsfontosságú szempontjává tette. Ferenc pápa a Dilexit Nos kezdetű negyedik és egyben utolsó enciklikáját Krisztus szíve ember és isteni szeretetének, vagyis a végtelen szeretet misztériumának kívánta szentelni, amely Cabrini Szent Franciska életének és művének egyetlen igazi hajtó ereje volt, de még inkább annak, ahogyan azt elérte, pontosította Szentatya. Ebben az enciklikában Ferenc pápa ezt írja. A Krisztus szíve iránti áhított időszerűsége különösen nyilvánvaló számos női és férfi szerzetes rend evangelizáló és oktató munkájában, amelyeket kezdeteitől fogva ez a krisztológiai lelki tapasztalat jellemez. Leó pápa megörökölte és továbbvitte Ferenc pápa tanítóhivatalát a szegények iránti szeretetről szóló Dilexité kezdeti apostoli buzdításával, amelyben a bevándorlók kíséréseként megjelenő szeretetről beszél Cabrini Szent Franciska és Scalabrini Szent János példáin keresztül. Szent Franciska anyai szíve, amely soha nem nyugodott, mindenhol megmozdult feléjük, a bevándorlók felé, a nyomornegyedekben, a börtönökben, a bányákban. Ő maga ezt írta, egyetlen feladat sem lesz túl nehéz, egyetlen ország sem túl távoli,
nessuna terra troppo lontana.
Egyetlen ember sem lesz túlságosan megsebzett Jézus szívének szeretete, és mindazok által, akiket meghívtak, hogy Krisztus szeretetének hordozói legyenek a világban. Mi is lehet a napjainkban időszerűbb karizma ennél? Ezt itt mondom Cabrini anya szívének erekéje előtt, amelyet a kodonyói anyaházból hoztak. Miközben üdvözlöm és szeretettel köszöntöm lelkilányait, a Jézus Szent Szíve missziós nővéreket, kérdezem, mi lehetne ma időszerűbb, mint egy olyan missziós karizma, amely a migránsok szolgálatában áll? Ezt megragadva a pápa felhívást intézett különösen a fiatalokhoz. Ismerkedjetek meg Cabrini Szent Franciskával. Olvassátok Jézus és a misszió iránti szenvedéllyel teli írásait, leveleit, útinaplóit, lelki gyakorlatos jegyzeteit. Aki olvassa, azt lenyűgözi Cabrini anya tanítása. Lelke egyszerre volt szemlélődő és tevékeny, elmerült Krisztus szívének szeretetében, és ez rendkívüli munkabírást és lelki erőt adott neki, összhangban azzal a páli mottóval, amelyet az intézménye számára választott, mindent elvisel Krisztusban, aki erőt adott nekem. A Szentatya ezt a felhívást különösen Lodigiano helyi egyházához intézte, amely ma olyan nagy szeretettel fogadta őt. Azt óhajtotta, hogy a Lodi egyházmegye San Bassiano védőszentje pártfogásával bárcsak mindig kitűnne azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az ilyen dicsőséges leányában felragyogtak. Szent Cabrini Franciska példája és közben járása segítse őket, hogy Krisztust mélységesen szeretve evangéliumának tanúi legyenek a legszegényebbek szolgálatában. Segítse őket abban, hogy a szinodalitást hatékonyan éljék, járjanak együtt, törekedjenek az életszentségre az adományok és szolgálatok sokféleségében. Ezért imádkozik a pápa értük, és imádkozik az Úrhoz, Jézus Szent Szívének misszionáriusaért minden közösségben. Isten áldja meg őket, és újítsa meg hűségüket Cabrini anya karizmájával. Az egész egyház tekintsen erre a csodálatos szeretett misszionáriusra, hogy megtanulja, mit jelent Isten országát szolgálni a történelem közepete. Végül Leó pápa szívből adta apostoli áldását minnyájukra és szeretteikre, majd a találkozót követően helikopterrel visszaindult a Vatikánba, ahová szombat este 4:10 tájban érkezett meg. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa úrangyala imája. Saját hivatásunknak megfelelően legyünk mindannyian Jézus misszionárius tanítványai. Hitünk és küldetésünk gyökerezzenek a Jézussal való mély kapcsolatunkban. Buzított rá Leó pápa vasárnap délben az úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédében. Ma is, mint Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője korában, a világ különböző pontjain sok kereszténynek kell szembenéznie üldöztetéssel, ellenségeskedéssel. Korunkban is kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, hirdessük igéjét, és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggerésre kitartással válaszoljunk, tanította katekézisében a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus, amikor tanítványait misszióba küldi, többek között a következő buzdítást intézi hozzájuk. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban.
Voi ditelo nella luce.
És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Egymás mellé helyezi azt, amit fülünkkel, vagyis a szívünk mélyén hallunk, és amit mindenkinek hirdetnünk kell. Emlékeztetve bennünket arra, hogy az evangélium hirdetése elsősorban azt jelenti, hogy megosztjuk a Jézussal való személyes találkozásunkat, amely mindenki számára egyedülálló. Az apostolkodás ereje ugyanis a módszereken és eszközökön túl, a Szentlélek bennünk végzett működésén és válaszunk hitelességén alapul, mutatott rá a Szent Atya, idézve Aquinói Szent Tamás tanítását, miszerint a hithirdetés a szemlélt igazság közlése. Contemplata aliis tradere, vagyis a szemlélődni és a szemlélt igazságokat másoknak továbbadni. A szemlélődés, a kontempláció nem pusztán egy olyan kizárólagos élmény, amely csak néhány szentnek, szerzetesnek vagy remetének adatik meg, állapította meg Leó pápa. Mindannyian képesek vagyunk rá, ha arra törekszünk, hogy a mindennapi teendőink között megőrizzük azokat a nyugodt pillanatokat, amikor csendben megállunk Isten előtt, hogy meghallgassuk a hangját, hogy rábízzuk örömeinket és gondjainkat, és ővele együtt áttekintsük az életünket. Ez egyre szilárdabbá és tudatosabbá teszi hitünket, és ennek következtében hiteles és szabad apostolokká, olyan férfiakká és nőkké válunk, akik képesek visszatükrözni az evangélium ragyogását minden környezetben és az élet minden helyzetében, és ott is tudnak tanúskodni róla, ahol értékét nem értik meg, vagy nem fogadják el. A pápa emlékeztetett rá, hogy Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője, olyan közösségeknek írt, amelyeknek nem volt könnyű az életük. Ellenségeskedéssel és üldöztetésekkel kellett szembenézniük, ahogyan ez még ma is sok keresztény esetében történik a világ különböző pontjain. Nagy volt a kísértésük, hogy elbátortalanodjanak és hagyják, hogy legyőzze őket a fáradtság vagy a félelem. Ma is akárcsak Máté evangélista korában nagy kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, és hirdessük igéjét és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggedésre kitartással válaszoljunk. Ezért elengedhetetlen, hogy hitünk és küldetésünk a Jézussal való mély kapcsolatunkban gyökeredzenek. Ebből merítünk erőt ahhoz, hogy ne hagyjuk fel, és minden körülmények között továbbadjuk mindenkinek a reményről, a szeretetről és a békéről szóló üzenetét. A világnak nagyon nagy szüksége van rá, hangsúlyozta Leó pápa, majd az üzenő közbenjárását kérve zárta a vasárnap déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Szűz Mária segítsen nekünk, hogy saját hivatásunknak megfelelően mindannyian az Úr Jézus misszionárius tanítványai legyünk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Nyújtsunk segítséget és védelmet a biztonságot keresőknek. Leó pápa felhívása. Az úrangyala elimádkozása után a pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton, június 20-án ünnepelték világszerte az ENSZ által kezdeményezett Menekültek Világnapját, a menekültek jogállásáról szóló egyezmény 75. évfordulójának alkalmából. Az egyezmény azzal a céllal jött létre, hogy védelmezik mindazokat, akiket üldöznek, és akik kénytelenek elhagyni szülőföldjüket, otthonokat és családjukat. A Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy az a szellemiség, amely a fontos nemzetközi jogi eszköz kidolgozását ihlette, napjainkban is továbbra is megvilágítja a nemzetek vezetőinek lelkismeretét. Senki sem fordíthatja el tekintetét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Leó pápa beszéde a Jérôme Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány sohasem lehet a tervezett halál szolgája. A Szentatya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Jérôme Lejeune alapítvány 80 tagját, akik a világhírű genetikus professzor születésének századik évfordulójára emlékeznek. A tiszteletre méltó tudóst a prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében, emelte ki a pápa. Lejeune francia orvosprofesszor tudományos kutatói életét a fogyatékkal élő gyermekek betegsége tisztázásának szentelte. Felfedezte, hogy a Down-szindrómát genetikai rendellenesség 21. kromoszoma jelenléte okozza. Ezzel tudományosan igazolta a betegség okát, eloszlatva a szülőket érintő akkori társadalmi előítéleteket. Elismerve Lejeune professzor tudományos kiválóságát és az egyház iránti fáradhatatlan odaadását, Szent VI. Pál pápa a Pápai Tudományos Akadémia tagjává nevezte ki. Később Szent II. János Pállal való mély barátsága és az élet védelmében vallott közös elképzelésük adta az alapját a Pápa Életvédő Akadémia megteremtésének, amelyet Lejeune professzor feltétlen szükséges intézménynek tekintett, az életet fenyegető veszélyek sokasodásával szemben, hangsúlyozta Leó pápa. A tudós és bölcs ember gyorsan felismerte, hogy tudományos felfedezését felhasználhatják a 21-es trisómiában szenvedő betegek születések előtti kiírtására. Nem habozott megvédeni őket, elítélve a hippokratészi eskü megszegését
transgression du serment d'Hippocrate
és az új eugenetikát, amelyet kromoszomális rasszizmusnak nevezett. Prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében. Vállalta azt is, hogy bizonyos haladó tudományos körök kemény kritikát fogalmazzanak meg vele szemben. Lejeune professzor tudatában volt annak, hogy bár a technológia segítheti az orvostudományt, nem helyettesítheti azt. Azt is tudta, hogy a technológiát fel lehet használni az orvostudomány ellen, amely természeténél fogva az élet szolgálatában áll, és ki is kerülhet az etikai ellenőrzés alól ott, ahol a hatékonyság, a jövedelmezőség vagy a hasznosság számításai érvényesülnek. Egy orvosnak soha nem szabad megengednie magának, hogy laboratóriumi algoritmusok alapján döntsön egy adott embrió vagy egy adott idős ember életéről. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája.
Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée.
Leó pápa arra kérte az alapítvány tagjait, hogy folytassák a Lejeune professzor által megkezdett munkát a kutatás, az ellátás és az emberi személy feltétel nélküli védelmében. Örömmel veszi a pápa, hogy világszerte milyen helyet foglalnak el a genetikai eredetű értelmi fogyatékossága kapcsolatos kutatásokban, és hogy intézetük több ezer különféle mentális fogyatékosságokkal élő betegeknek nyújt tanácsadást. A pápa bátorítja az emberi méltóság iránti elkötelezettségükben. Tudja, hogy rendszeresen részt vesznek a társadalmi vitákban, hogy minden embert megvédjenek létezésének minden körülményében, és hogy mennyire elkötelezettek az élet kultúrájának előmozdítása iránt. Végül Leó pápa a szűzanyag közbenjárására bízta az alapítvány tagjait, arra kérve őket, hogy vezesse lépteiket, támogassa erőfeszítéseiket, és árassza gyengítségét minden rászoruló felé, majd apostoli áldását adta rájuk, és a kicsi védenceikre is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Ulrich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka papnövendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból a hétvégén a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a Szent Misét. Az ünnepi eseményt rádiunk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bírók kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzeti ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tiszaes törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakció vezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett táras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia. Ci vuole
così, ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che esistere.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon, vagy a mai napon is, június 23-án a zoltánok ünneplik névnapjukat. A zoltán régi magyar személynév. Az ótörök szultán szoltán szóból származik, eredetileg ezt szelejtették. Jelentése uralkodó fejedelem. Megjegyzem, a szultán szó is összefügg ezzel, a török császárokat azonban csak a 15. századtól nevezték így. Zoltán, illetve Zolta volt a neve Árpád fejedelem 5. fiának, aki nem volt uralkodó, csak herceg. Fiat Taksony fejedelem révén azonban mégis az Árpádházi királyok egyik ősapja lett. Taksony unokája Vajk, azaz Szent István király, dédunokája Első Endre és Első Béla voltak. A zoltán név azután a 14. századig még előfordult, bár ritka volt, majd a 19. század elején újították fel, és ma ünnepelnek még a szidóniák is. A szidónia főniciai eredetű név, jelentése Szidon városából való nő. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Zoltán és Szidónia nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. Isten éltessem a nevek viselőit sokáig.
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
És most alapozzuk föl kalendáriumos könyvünket. A mai napon van az Antarktisz szerződés életbelépésének napja, ugyanis 1961. június 23-án lépett hatályba, amelyet majdnem két évvel korábban Washingtonban írtak alá a résztvevő országok. Ez volt az első többoldalú nemzetközi szerződés, amelyet az atomenergia romboló hatásának kiküszöbölésére kötöttek. A 12 ország, többek között a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország által aláírt a kontinens semlegesítéséről szóló szerződés kimondta, a déli sarkvidék legyen és maradjon atomfegyvermentes, demilitarizált, semleges és környezetszennyezéstől mentes térség, békeövezet, amelytől távol tartják a politikai rivalizálást. A szerződés a 14 millió négyzetkilométernyi, tehát Európánál majdnem másfélszer nagyobb területen megtiltotta katonai támaszpontok létesítését, hadgyakorlatok tartását, atomhulladék lerakását és mindenféle fegyverkísérletet, különös tekintettel az atomrobbantásokra. Nem akadályozta azonban katonai személyzet alkalmazását vagy katonai felszerelési tárgyak felhasználását tudományos kutatásokhoz vagy bármely más békés célra. A tudományos kutatás szabadságának rögzítése mellett a szerződés szorgalmazta a nemzetközi tudományos együttműködést, egyebek között az Antarktiszra vonatkozó kutatási információk cseréjét, az expedíciók és kutatóállomások tudományos személyzetének, a tudományos megfigyelések adatainak és eredményeinek cseréjét. Az Antarktisz szerződés folyamánya, hogy 1991-ben Madridban a tagállamok aláírták a szerződés környezetvédelmi jegyzőkönyvét, amely 50 évre megtiltja az ásványkincsek és az élővilág gazdasági célú hasznosítását. És ma van a SPAM ellenes világnap, június 23-án. 2003 óta a spamek elleni küzdelem részeként tartják meg ezt a világnapot a Yahoo kezdeményezésére. A spam olyan többnyire elektronikus úton terjedő hirdetés vagy felhívás, amelyet a fogadó nem kért. Az abszurd humort játszó Monty Python csoport egyik jelenete után vált a nem kívánt, erőszakkal ránk tukmált fölösleges dolog jelölőjévé. Az első modern értelemben is spamnek nevezhető kéretlen levelet 1978. május 3-án küldte egy elektronikai cég. A problémát az jelentette, hogy a reménybeli vásárlók címeit egy zárt láncú rendszerből szerezték meg a felhasználók tudta nélkül. A spamek igazán csak a 90-es években kezdtek komoly problémát jelenteni. Ekkor jelentek meg azok a spamek, amelyek már nem csak reklámokat tartalmaztak, hanem különböző módszerekkel próbáltak meg pénzt kicsalni az emberektől. Ezek váltották ki azt a heves spam ellenes reakciót, amelybe beletartozik a különböző spam szűrők kifejlesztése és a törvényi szabályozás kidolgozása is. És a mai napon hunyt el Budán 1866-ban Adam Clark, vagyis Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd és a Budai alagút építője. 1834-ben Széchenyi Istvánnal jött először Magyarországra, az Alduna szabályozásához szükséges gépek összeállítása véget, majd hazautazott. 1839-ben névrokona. A Lánchidat tervező Tierney William Clark őt bízta meg az építés vezetésével, amelyet 1842 és 49 között végzett. Magyarországon telepedett le, és 1847-ben az Országos Közlekedési Bizottság tanácsadója lett. 1848-ban Széchenyi mellett a Közlekedési Minisztérium műszaki tanácsosa volt. A szabadságharc alatt, amikor Henci osztrák tábornok fel akarta robbantani a Lánchidat, Clark kinyitotta a lánckamrák és a Duna közti zsilipeket, a szivattyúkat pedig összetörette. A puskaporos hordókat végül a hídon robbantották fel, de azok ott nem sok kárt okoztak, a robbantás vezetője, alnok Alajos ezredes viszont meghalt. Később Dembinski is el akarta pusztítani a hidat, de Clarknak ezt is sikerült megakadályozni. A szabadságharc után Clark tervezte, és ő építette meg a budai alagutat. Jelentős szerepe volt a magyarországi, horvátországi, az ausztriai és az olaszországi vasútépítkezések, valamint az épülő Budapest számos ipari és városépítési mérnöki feladatának megvalósításában. 1855-ben magyar lányt vett feleségül Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma az ő nevét viseli. És a mai napon született 1836-ban Sátoraljaújhelyen Matolai Elek ügyvéd, a magyar torna és az iskolai testnevelés úttörője. Egyik szervezője volt az 1863-ban megnyílt magyarországi nyilvános tornacsarnoknak, és szinte minden idejét a tornaügynek szentelte, és a rendszeres tornászás megindítása érdekében számos cikket írt az Egyetértés és a Nemzeti Hírlap című napilapokba. Egyik alapítója a Pesti, később Nemzeti Tornaegyletnek és a Tornatanítók Országos Egyletének. 1867-től számos műve írása jelent meg a tornatanításról. A tornatanítók képzése céljából tornatanító képző tanfolyamot létesített, és állami segítséggel felépítette a Nemzeti Tornacsarnokot. Több tornaegylet megalapítása fűződött a nevéhez. Tanítási tanfolyamainak anyagát a Tornázás története címmel álnéven adta ki. Ő indította egyébként a Tornaügy című szakfolyóiratot. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.
Second hand unwind. If you're